Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Bizonyára mindannyian figyelemmel hallgattuk az énekelteket, és valószínűleg meggondolkoztatott bennünket, és ennél fogva az első Korintus 13. fejezet és néhány más bibliai rész is eszünkbe jutott. De ha visszatérünk az isteni szeretet eredetéhez, akkor nem pünkösddel, hanem a Golgotával kezdhetjük, mert úgy szerette Isten a világot, a Golgotán. A megváltásban nyilvánvalóvá lett Isten szeretete. Pünköstkor pedig Isten ugyanazt a szeretetet árasztotta ki a megváltottakra az ő szelleme által. Az egyik a másikhoz tartozik. Nem lehet őket egymástól elválasztani. Aki megtapasztalta és átélte a mi Urunk megváltó szeretetét, annak meg kell tapasztalnia, hogy a kettő, a Golgota és pünköst együttesen megnyilatkozik a te életedben és az enyémben. Másképp nem lehet, mert akkor ez csak elmélet maradna. És tudjuk, hogy van elég ember, de ma nem akarunk másokra tekinteni. Ma önmagunkat akarjuk Isten tükre elé állítani, és ennél fogva megkérdezni, hol állok én, hogy lát engem Isten. És még egyszer mondom, Isten irántunk való szeretete a Golgotán vált nyilvánvalóvá. De pünköstkor ugyanez az Isten szeretete ki lett tárasztva a Szent Szellem által azokra, akik hívőkké lettek, hogy ők is isteni erővel képesek legyenek előre haladni a hitben, hogy isteni élet költözzön beléjük. És azt hiszem, ez a mi vágyunk, vágyakozásunk, sóvárgásunk ezekben a napokban nem csak hallani a dolgokról, hanem megtapasztalni azokat, részesévé válni annak, amit Isten végzett. Először is két dolog tűnt fel nekem. Az egyik az Ézsaiás 52-ből, a hatodik vers, ami része mindannak, amit magába foglal. Ezért meg fogja ismerni az én népem, az én nevemet. Igen, azért a manapon felismerik majd, hogy én vagyok az, aki azt mondom, itt vagyok én. És aztán jön a vers. Milyen szépek, vagy szívesen látottak a hegyeken az örömhírnökének lábai, aki békét hirdet, akik békét hirdetnek. Ezt a békességet tovább hordozni csak az lesz képes, aki megtalálta a békességet Istennel a maga részéről. Csak az lesz képes ezt a megbocsájtást hitben eljuttatni másoknak is, aki már megbocsájtásban részesedett maga is. És ezt az isteni szeretetet, a kegyelem nagyszerű ajánlatát csak azok tudják másoknak eljuttatni, akik a szívükbe fogadták Isten szeretetét. Ha ez nem így van, akkor az egész hívő élet egymagában egy farizeusi tevékenységgé válik. Majd bemehetünk Isten templomába, és azt mondhatjuk, Uram, köszönöm neked, hogy nem vagyok olyan, mint ez vagy amaz itt. És akkor jobb lenne, ha megspóroltuk volna magunknak a benzinköltséget, és otthon maradtunk volna. Viszont amikor Isten elé járulunk megjelenni, akkor hadd legyen a lázadban, szerénységben, tisztelet tudóan a mindenható Isten előtt, aki tudva levően abszolút szent. Ilyenkor leborulunk a porig, és azt mondjuk, Uram, kik is vagyunk mi, hogy kegyelmesen ránk tekintettél. Valahányszor az idők folyamán elénekeltük ezt az éneket, ki fog győztesként átlépni a gyöngykapun, mindig vérfagyasztóan átjárta a csontomat és velőmet. Mindig az volt a kérdés, vajon én leszek-e az, vajon te leszel-e az? Nem egy kétségből fakadó kérdés, hanem hogy újra és újra megerősödjünk, hogy bizonyosságot nyerjünk Istentől, hogy még mindig a jó úton járunk, hogy még mindig velünk van az Isten, hogy még mindig beszél hozzánk, hogy az ő szelleme, az ő szava, az ő vére még mindig munkálkodik rajtunk. És hogy nem a saját útunkat járjuk, amelyen tudva levően soha nem érhetjük el a célt, hanem Isten útjait járjuk. És hogy nem a saját szavainkat vesszük vezérfonalul, vagy útmutatásul, hanem Isten szavát, a kinyilatkoztatott ígét. Hiszen tudjuk, és nem csinálunk titkot abból, hogy mindenkinek otthon van a Bibliája, minden egyháznak, szabad egyháznak, közösségnek, gyülekezetnek, de Isten a napok végén újra megszólalt, vagy még egyszer megszólalt, az írott ígét újra kimondott, kinyilatkoztatott ígévé tette, mindent összefoglalva. És ma már nem az a kérdés, testvér, mit gondolsz te erről? Vagy mit gondol valaki más erről? Mit mond erről? Ma már tudjuk, hogy Isten szólt, és hogy mindent összefoglalt, és kötelező módon közvetítette a mondottakat az ő népének. Boldogok azok, akik ezt meg tudják ragadni, és hittel elfogadják. Annak idején így szólt Dániel prófétához a 12. fejezet 4. versében. Pecsételd el ezeket az ígéket, és tartsd zárva mondottakat az utolsó időkig. Sokan kutattak, de az idő még nem érkezett el, most pedig itt van. Ez a legdicsőségesebb időszak, amelyben az emberek a Földön éltek. És egyben valószínűleg a legkritikusabb időszak is, mert a kettő olyan közel van egymáshoz. De mivel Isten szeretetéről énekeltünk, hadd legyen megengedve ez a megjegyzésem, aki Isten szeretetét hordozza a szívében, bárki legyen az, az nem fog durvaságot érvényesíteni másokkal szemben. Valaminek át kell hatolnia Isten szeretetéből. Az lehetetlen, hogy ezt magunkban hordozzuk, anélkül, hogy rajtunk keresztül ne nyilvánulna meg. A tetteinkben, még az ítélkezéseinkben is, a szavainkban, minden cselekedeteinkben megmutatkozik, hogy milyenek is vagyunk valójában. A szavak akkor már egyáltalán nem számítanak. Nagyon gyakran azt lehet mondani, hogy szeretem Istent, pedig nem kell, hogy így legyen. Ha ez így van, akkor szeretjük egymást is. A szeretet pedig nem árt a fele barátunknak, ez is egy része, egy kijelentése a Szentírásnak. Vannak tehát így az isteni szeretetnek olyan jellemzői, olyan tulajdonságai, amelyekkel rendelkeznünk kell ahhoz, hogy teljesen átalakuljunk az Úr képmására. De ma este azzal akartunk folytatni, amit szerda este elkezdtünk. A többek között beszéltünk a gyülekezetről, a szellemi felépítésről, és azért jövünk ide, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Azért jövünk ide, hogy jobban megértsük Istent, és azért is, hogy jobban megértsük egymást is. Ez mindig kéz a kézben jár. Senki sem mondhatja nekem, hogy közel van Istenhez, és távol van egy testvérétől. Ez lehetetlen. Aki közel van Istenhez, az közel van az ő népéhez is. Aki szereti Istent, az szereti azokat is, akik Istenből születtek. Ezt mondja a Szentírás. Így tehát mindig van lehetőség a megmérettetésre, amely során minden öncsalás és önmegtévesztés kiküszöbölhető, ha az íge mércéjét alkalmazzuk. Nem pedig másokra nézve, ez mindig egy egyszerű dolog lenne, de akkor még mindig nem tudjuk, hogy mi hogy állunk. Csak akkor vesszük észre, hogy hogyan állunk mi magunk, amikor ezt a mércét önmagunkra alkalmazzuk. Brenhem testvér minden bizonnyal ezt mondta a prédikáció egy pontján, még ha nem is értünk egyet valakivel. Éppen az előbb nyitottam kisietve, ez az 1963. december 22-i prédikáció, Isten ajándékai mindig megtalálják a helyüket címmel. Gyorsan megnéztem, hiszen a legerőteljesebb prédikációk 1963-ban lettek megtartva, és jól tesszük, ha elolvassuk és megszívleljük őket. Itt az van mondva, még ha valakivel nem is értünk egyet, miért ne tehetnénk ezt testvériesen? Csak az igazi testvérek tudnak testvéri módon viselkedni. És ha egy testvér valamit másképp lát, mint a másik testvér, akkor testvérként nem szabad elveszítenie testvéri modorát vagy magatartását. Meg kell azt őriznie, mert hiszen egy testvér a Krisztusban. Meg kell őriznie a tisztelet tudatot a másik testvér iránt Krisztusban. Aki ezt nem teszi, az az isteni szeretet parancsolatát megsérti. A továbbiakban ez van mondva, nézzétek, ha Krisztus van a szívetekben, akkor nem számít, hogy mennyire nem értetek egyet az ember magával. Igen, mi azt mondhatnánk, ha egyet értesz az emberekkel, akkor nem számít semmi. Minden dicsőséges és örömteli. De ez mindenhol így van. És az Úr azt mondja, ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, miben különböztök a pogányoktól, akik szintén szeretik egymást. De mivel az Isten szeretetét mindenek fölé helyezni kell, ha a dolgok nem úgy mennek, ahogyan mi akarjuk, és már olyan messzire jutottunk, hogy már nem is a mi irányunkról van szó, hanem az isteni irányról. De ha lenne itt egy olyan testvér, aki még nem hangolódott rá erre az isteni irányra, akkor nem te leszel az, aki ráhangolod őt erre az isteni irányra, te a legjobb esetben csak még jobban felzaklatod őt. Ez minden, amit mi emberek képesek vagyunk elérni. Itt az van intézve hozzánk, látjátok, ha Krisztus a szívetekben van. Ez a lényeg. Ha Krisztus a szívben van, de ha nincs a szívben, akkor ez nagyon nagy szerepet játszik. Ha a szívben van, akkor egyáltalán nem számít. Ha nincs a szívben, akkor ez nagyon nagy szerepet játszik. Egy Pál apostol, aki betöltekezett Isten szellemével, akinek a szívében Krisztus a hit által lakozást vett, képes volt írni a filippebelieknek. Ha valaki közületek más véleményen van, úgy kérjen Istentől tisztánlátást. Ez Jézus Krisztus gondolkodása. Nem az, hogy egymást erőteljesen tanítgassunk, oktassuk, hanem az, hogy mindnyájan Istentől legyünk tanítva, szeretett méltósággal. A továbbiakban ez állít. Én gyakran sok emberrel nem értek egyet. Mégsem láttam még soha senkit, akivel nem tudtam volna egyetértésre jutni, akit ne öleltem volna át nagyra becsüléssel, ne szólítottam volna testvéremnek, és ne próbáltam volna segíteni neki, amennyire csak tudtam. Segíteni csak akkor tudunk egymásnak, ha Isten nekünk is segített. És ha Isten már segített nekünk, akkor bele tudjuk helyezni magunkat az illető helyzetébe, és azt is felismerhetjük, hogy miért nem lát még úgy, ahogy talán látnia kellene. Miért nem érti még úgy, ahogy meg kellene értenie. És isteni szeretetben a vállára tesszük a kezünket, nem képmutatásból, nem az érintettre lenézően, hanem isteni alázatossággal, tudatában révén annak, hogy kizárólag kegyelem, hogy Isten szólt hozzánk, és hogy mi megértettük a szavait, és hogy ez többet jelent számunkra, mint minden eddig értelmezés. De hiszen ez az egész csak kegyelem. És úgy gondolom, hogy a szóban forgó személy, és azt hiszem, hogy ezt ma itt őszinte szívvel elmondhatom, mert a világ minden táján megtörtént a bizonyítás. És valóban úgy van, ezt ti is tudjátok, ezt nem kell hangsúlyozni, hogy néha nagy tömegekhez kellett beszélnem nagyon kritikus helyzetek között. És amikor egy ember, aki több mint 10 000 emberrel van jelen az összejövetelen, azt kiáltja, Frank testvér, nem felejthetjük el az ígét, amit hoztál, sem én, sem mindazok, akik hallották. És ez az ember az egész gyülekezettel együtt imádkozta hitvallást. És tudjátok, hogy ez milyen érzéssel töltheti el az embert. És én megszólítottam őt erre nézve, de nem kritikusan, hanem isteni szeretettel, megértően. És ő elmagyarázta nekem, hogy miért teszi, amit tesz, és én azt mondtam, most már megértelek. Nem azt mondtam, most már látom, hogy ez így helyes, hanem most már megértelek. Képesnek kell lenni arra, hogy valaki más helyébe át legyünk ültetve, és azt mondja, ebben az országban minden felekezeti gyülekezet így csinálja, beleértve a pünkös gyülekezetet is. Azt mondtam utána, most már megértelek. Természetesen megértettem, de nem állítottam úgy oda, mintha ez helyes lenne. Isten szeretetét kell a szívedben hordoznod, és képesnek kell lenned sok mindent figyelmen kívül hagyni, amíg el nem jön Isten ideje és órája ezeknek az embereknek. És akkor befogadják majd az Úr szavát, és minden más egyebet félretesznek. Itt van még úgy néhány szó. Ha Krisztus van a szívben, ha valóban szeretem az illetőt, akkor magasabbra értékelem őt, mint önmagamat. Ez csak azok számára lehetséges, akik valóban nagyszerű emberek Isten előtt. Mindazok, akiket Isten gazdagon megáldott, képesek másokat magasabbra értékelni, mint önmagukat. Akinek pedig nagy nehézségei vannak, azok természetesen azok, akik szeretnének valami lenni. De mi igazán nem akarunk közzéjük tartozni. Itt az áll, hogy talán azért nem értek vele egyet, mert nem ugyanazt hiszem, mint ő, és így tovább. De akkor elmagyarázhatom neki az én álláspontomat, és ő is elmagyarázhatja nekem az övét. Aztán összerakjuk, átfésüljük, és meglátjuk, mi rajzolódik ki az egészből. Egy ilyen nézeteltérés során soha nem szabad odáig fajulni a dolognak, hogy dühbe gurulunk, és bántani, vagy akár tönkretenni akarjuk egymást, vagy bármi ilyesmit. Mindig arra kellene törekednünk, hogy felépítsünk. De hiszen az élő Isten gyülekezetének a felépítéséről van szó, és ez a felépítés Isten szeretetében történik. Isten szeretetében történik, egy más út nem létezik. Minden Isten szeretetében történik a megváltás, minden egészen a tökéletességig Isten szeretetében történik. Az Efézusiakhoz írt levélben kellene legyen írva az Efézus 4. fejezetének 16. versében. Efézus 4, a 16. vers. Mert őtőle kiindulóan van az egész test szilárdan összekapcsolva és összetartva, és minden egyes tagrész által véghez viszi, hogy minden egyes tag elvégzi a maga szolgálatát annak mértéke szerint, amely megfelel az egyes részeknek, a test a szeretetben való fejlődésére, a maga szerkezetévé. Nincs más módja Jézus Krisztus testének felépítésének, mint az, hogy Isten szeretetében épüljön. Nem előírásokkal, nem törvényekkel, nem keménységgel, hanem isteni szeretetben. És itt már hallottuk, az lett mondva, az ilyen nézeteltérésekkel soha nem szabad eljutni odáig, hogy rossz indulatúvá váljunk. És hova fajul a helyzet a hívők között, annyira, hogy olyan kibékíthetetlenség osztja meg őket, ami a hitetlenek között elképzelhetetlen. Olyan ellenségeskedés válik nyíltá, amilyenre az Édenkert óta nem volt példa. És akkor még halleluja, halleluja? Nem, nem így. Higgyétek el nekem. Ez Istennel így nem működik. És amikor az emberek mindezt megtapasztalják önmagukon, és elgondolkodnak rajta, és nem veszítették el teljesen a kapcsolatukat Istennel, és nem haltak még meg szellemileg, akkor el kell csendesedniük, és rá kell ébredniük arra, hogy így nem állhatnak meg Isten előtt. Sőt, itt még az is van mondva, Soha nem szabad odafajuljon a helyzet, hogy dühösek legyünk, és bántsuk egymást, hogy bántsunk vagy pusztítsunk egymást között. És hova fejlődött a helyzet, hogy bántjuk, sértjük és pusztítjuk egymást, kibékíthetetlenségig, ahonnan már nincs visszaút. Vajon hiába hallgattuk a prédikációkat, vajon hiába hallgattuk Isten ígéjét mindezen évek során, vagy pedig megtörténik az, hogy Isten szellemének a végén mégiscsak lesz egy győzedelmes sokasága, egy megváltott sokaság, amely egy szívvé és egy lélekké lett. Egy olyan sokaság, amely bizonyságtételként elfogadta és befogadta Isten ígéjét. Ez nagyon fontos, mert a Jelenések könyve 12. fejezetében meg van írva, ezek legyőzték őt, az ördögöt, a bárány vére által, és az ő bizonyságtételük ígéje által. Isten ígéjének, ami bizonyságtételünkké kellett válnia, hogy a bárány vére beteljesítse, véghez vigye a megváltás művét, minden megváltottban maradéktalanul. Hadd vegyük a szívünkre az ilyen kijelentéseket, mert bizonyára Isten szelleme ihlette őket, és így lettek kimondva. Szeretni ott, ahol a gyűlölet megmutatkozik, hallgatni ott, ahol vihar van. Igen, azt hiszed, hogy egy 12-es szélerő tört ki. Megtartani a békét ott, mert a szívedben van, erőfeszítés nélkül történik. Vagy azt gondoljátok, hogy erőfeszítésre van szükségünk? Vajon nem beszélte Branham testvér a bárányról és a galambról? Vajon a báránynak erőfeszítésébe kerül-e, hogy gyapjút termeljen? Vajon kell-e aggódnia, hogy növekedik-e valami, vagy sem? Ellenben egy kecskebak egész életében aggódhat azon, hogy megtermelne gyapjút, de nem egy bárány, vagy egy jó. A jó természeténél fogva jó. Mindkettőnek van bőre, szőre, de nagyon különbözőek. Ha Isten bárányai vagyunk, az ő legelőinek juhai, akkor nincs szükség erőfeszítésre. Akkor nem csak vasárnap vagyunk szelidek, hanem hétfőn is, és kedden is, és szerdán is, és csütörtökön is. És ne gondoljuk, hogy a péntek akkor szabad nap. A péntek nem egy szabad nap, hanem szintén egy olyan nap, ami hozzátartozik, és azon ugyanúgy vagyunk, mint a szombaton. Így van, ez a folyamat. Ez az isteni állapot a te életedben és az enyémben. És ez az, ahova el akar juttatni minket Isten, az Istenben való megnyugvásra, az Istennel való békességre, üdvösség, üdvösek a békességet hirdető lábak. Igenis, akkor mi van azok szívével és lelkével, akik Isten békességét hirdetik, amely minden értelmet felülmúl, ha az belénk költözik. Ha már azoknak a lábai üdvösek, akik békességet és üdvösséget hirdetnek, akkor mi van azokkal az emberekkel, akik megtapasztalják Isten üdvösségét és békességét, amely hirdetve lett? Igen, akkor ők is üdvös állapotban vannak, vagy nem így van? Igen, vagy nem? Úgy értem, ma este itt vagyunk egymás között. A békességet hirdető emberek lábai már üdvös állapotban lettek nevezve, mi legyen a helyzet a szívekkel. És kik voltak, és kik ezek az emberek? Istennek olyan emberei, akik az üdvösséges, boldogító üzenetet hirdetik, akiknek jó dolgokat kell mondaniuk, és akik Istenről és az üdvösségről beszélnek, azoknak nincs idejük mást mondani. Azok teljesen elmerülnek az Isteniben, és így van ezzel mindenki, aki hallja is. Azt mondja itt, mindig arra kellene törekednünk, hogy felépítsünk másokat. És szerda este már beszéltünk arról, hogy most a végen, és ezt teljes szívből hisszük, Istennek lesz egy folt és ranc nélküli gyülekezete. Egy olyan gyülekezet, amely megtisztulva és megszentelve jár ő előtte, egy olyan gyülekezete, amelyben kinyilatkoztathatja magát. Egy gyülekezet, amely azért van itt ezen a földön, hogy az ő nevének magasztalására legyen, amelyen keresztül beteljesítheti az ő művét. És ebben a gyülekezetben Isten különböző szolgálatokat helyezett el. És nem csak ezt, hanem ebben a gyülekezetben a szellem kinyilatkoztatásában lesz része minden egyes embernek. Nem csak ketten vagy hárman részesülnek benne, hanem mindenki. Pál apostol azt írja a korintusiaknak az 1. Korintus 12-ben. Itt azt mondja, már most valóban léteznek a kegyelmi ajándékoknak különböző adományai vagy megnyilvánulási formái, de csak egy és ugyanaz a szellem létezik. És vannak különféle jellegű szolgáltatások, de csak egy és ugyanaz az Úr. És vannak különféle jellegű hatóerők, de egy és ugyanaz az Isten, aki véghez visz mindent mindenkiben. De a szellem megnyilvánulása mindenkinek a közjó érdekében adatik. Ezután következik azoknak a dolgoknak a felsorolása, amelyeket Isten a szellem által és a gyülekezeten keresztül végez. Mielőtt mindez megtörténhetne, meg kell tapasztalnunk, és szilárdan hiszem, hogy meg is fogjuk tapasztalni a Szent Szellem kiáradását. És én hiszem, hogy a gyülekezetről szóló prédikáció ebben is a segítségünkre lesz, amelyet szintén az előbb felnyitottam, hogy mindenből képesek legyünk tanulni, és soha nem veszíthetjük el a bátorságunkat, hanem, hogy Isten minden tapasztalatokon és élményeken keresztül, amelyeket szereztünk, csak tanít bennünket, útmutatást akart adni, segíteni akart, hogy meg tudjunk állni ő előtte. Itt ebben a prédikációban az van mondva, Pál apostolnak nem kellett egyszer sem írni az efézusi, a római, vagy bármely más gyülekezetnek arról, hogyan kell helyesen bánniuk a szellemi ajándékokkal, vagy ajándékaikkal. Viszont a korintusiaknak állandóan beszélnie kellett erről, mert számukra ez napirenden volt. Néha tényleg furcsa mód. Amikor valami lábra kap, vagy elhatalmasodik egy gyülekezetben, úgy tűnik, hogy soha nem ér véget. De egy bizonyos, pontos, valamikor Isten véget vet mindennek, és létrehozza, és megvalósítja az isteni rendjét azokkal, akik jó szándékúak, jó indulatúak. Meg kell legyen adva lehetőség arra nézve ezekben az utolsó napokban, hogy mindentől, ami megtörténhetett, eltekintsünk, és az Úrra tekintsünk, hogy tanulságokat vonjunk le az egész jövőre nézve, és hogy az Úr rendelkezésére bocsássuk magunkat. A szerdán egészen röviden utalással voltunk a szellemi ajándékok használatára is. Talán még az is helyes, hogy az erről szóló tanítás meg legyen adva, mielőtt a szellem ki lenne árasztva, és az ajándékok használatára kerülne sor, mert időközben már megint létrejöhetett volna némi kár okozás. Hogy ezt előre megelőzzük, azért kell megkapnunk a tanítást, hogy később tudjuk, hogyan kell kezeljük a dolgokat. Ez tulajdonképpen minden szakmában így van. Minden szakmában van egy tanulóidő, és utána önállóvá válunk, és elvégezhetjük a munkát. Az Úr megadja nekünk itt a tanítást. Brenhem testvér azt mondja, hogy a következőket szeretné mondani, ahogy Pál apostol is tette annak idején. Amikor összejöttök, és valaki nyelveken szól, hagyjátok, hogy valaki más tolmácsolja, de ha nincs tolmács, akkor hallgasson az illető. Más a helyzet, ha van tolmács közöttetek. Ez egy olyan dolog, amelyről egész életemben meg voltam győződve, és Isten segítsen meg, majdnem kimondtam. Azt tanítottam, hogy ugyanaz a személy nem teheti meg mindkettőt. Ha ugyanaz a személy gyakorolja a kettőt, vagyis egyrészt a nyelveken szólás ajándékát működteti, másrészt a tolmácsolás ajándékát használja, akkor fennáll a veszélye annak, hogy ez a személy a saját gondolatainak a befolyása alá kerül. És ez nem az, amit Isten akar, ahogy Pál apostol írja a korintusiaknak. Ha nincs egy tolmács közöttetek, akkor a gyülekezetben lévők hallgassanak és imádkozzanak Istenhez önmagukért. Tehát, amikor eljutunk arra pontra, hogy a Szent Szellem kiárad, ki lesz árasztva, és az ajándékok működnek, akkor az egyik szóljon nyelveken a Szent Szellem által, és amikor már beszélt, álljon meg, és várja meg, hogy Isten egy másikat használjon fel a tolmácsolásra. Ez így biblikus, és nem másképp. Mert különben nem lenne megírva, ha nincs tolmács, az illető hallgasson a gyülekezetben. Akinek azonban megvan a nyelveken szólás ajándéka, az imádkozzon azért, hogy tolmácsolva lehessen, amit mond. Ez is nagyon szükséges, de hadd legyen úgy, ahogy Isten elrendelte. A továbbiakban ez áll itt. Én megfigyeltem az itteni gyülekezetet, láttalak benneteket felnőni, és láttam, hogy sok szellemi ajándék működik közöttetek. Ezért egy alkalommal Növil testvérhez kellett mennem az Úrtól kapott ígével, és meg kellett őt javítanom valamiben, amit csinált. Azt hiszem, ezt már említettem itt a szerda estein is. Tudjátok, a titok abban rejlik, hogy akár prédikál valaki, akár mond valaki valamit, akár működtet egy ajándékot. Ha Isten szelleme van bennünk, akkor mindig helyet fogunk adni a javításnak. Ha nem Isten szelleme van bennünk, akkor ki fogunk repülni a sodrunkból. Akkor valahogy minden varrat felszakad, és az emberek szétesnek. Ott, ahol Isten a felelős, nekünk egyáltalán nincs felelősségünk. Adott esetben, ha hozok nektek egy üzenetet, és ennél fogva nem én beszélek, hanem az Úr szól általam, akkor nem velem kell bajlódnotok, hanem azzal az üzenettel, ami előle terjesztve. Akkor nem engem ítéltek meg, ennél fogva, hanem a hirdetett ígét. És ez esetben egyáltalán nem érzem magam megszólítva, senki sem akarhat tőlem semki semmit, mert nem én vagyok a diszputa tárgya. Vagy Isten ígéje képezi a vita tárgyát, és akkor vannak kérdések és hozzájuk tartozó válaszok, vagy pedig emberek és emberek szavaival van dolgunk. Ugyanez a helyzet a szellemi ajándékok használatával is. Már most, ha valaki szellemi ajándékokat használ, és meg lett adva az eset, és megtörtént, ki tudja hányszor, hogy az érintett személy engedhet a saját szellemének. Elég csak elolvasni az Ezékiel 13-at, vagy sok más részt a Szentírásban, úgy az Ó, mint az Új Szövetségben, hogy az emberek mégiscsak emberek maradnak. Még azt is látjuk, hogy Branham testvérnek legalábbis egyszer helyesbítenie kellett magát, ezt biztosan tudjuk a pecsétek felnyitása után az első pecsétről. Nem tudott szemet húgyni és azt mondani, amit ott mondtam, az fennálló, fennmarad. Eljött az idő, Isten szelleme többet kinyilatkoztatott, és ő helyreigazította a dolgokat. Nos, ha egy ilyen ember, egy proféta, és ezt nyugodtan mondhatjuk, mert születésétől fogva így tanítja a Szentírás. A proféták nem csak akkor válnak profétává, amikor megöregszenek és megőszülnek, a proféták profétáknak születnek. Most azért felolvasom nektek, hogy tudjátok, hogy megvan írva, különben valaki azt gondolhatná, hogy várj csak egy percet, amit mondasz, az nem mindig igaz. Felolvasom az 5. verset a Jeremiás proféta első fejezetéből. Még mielőtt megformáltalak téged az anyamében, kiválasztottalak téged, eleve elrendeltelek, és mielőtt megláttad volna a napvilágot, eleve felszenteltelek prófétává, elrendeltelek a nemzetek számára. De hiszen ez egy isteni döntés, és Isten nem majd csak akkor hozza meg a döntését, amikor már megláttuk a napvilágot. Isten már azelőtt meghozta döntését, hogy Ádám meglátta volna a napvilágot. Így van ez, vagy nem? És ezeket az isteni döntéseket tiszteletben kell tartanunk. És ezért vagyunk egyszerűen jóhiszeműek, és nem csak azok, hanem telve bizalommal is, és tudjuk, hogy Istennek megvan a maga útja az ő népével. Ezért kaptuk az elmúlt napokban a tanítás korai esőjét. És remélem, hogy a tanítás korai esőjével el is érkezünk a végére, hogy a késői eső, amely az összes ígéret megvalósulását magával hozza, megtörténhessen a gyülekezeten keresztül, mert elvégre erre adatik, hogy az elvetett vetőmag előjöjjön, beérjen és sor kerüljön egy aratásra, illetve a betakarításra. A vetés idején kellemes az eső, de aratni senki sem tud. Elmúlik egy bizonyos idő, és aztán eljön az az idő, amikor a késő eső leesik, mielőtt beérik a mag. De hadd mondjam el még egyszer. Mi el kell érjük a tanítás tetőfokát, annak beteljesedését, mielőtt a késő eső leesik. Ha Istennek nem sikerül alaposan tanítania minket ebben az előkészületi időben, és nem sikerül engedelmessé és allárendelté tennie bennünket az ő szavainak, akkor megint elragadnak velünk a lovak. És milyen iránymeghatározást hozott az egész akkor? Akkor ott fogunk kikötni, ahol eddig minden szellemi mozgalom végződött, azzal, hogy szervezetekké váltak. És ez nem történhet, és nem is fog megtörténni. Ebből a végső ébredésből létre fogja hozni az Úr a mennyasszonyi gyülekezetet, amely az Úr képére, az ő természetére fog átalakulni, de amely már telve lesz szellemmel, részese lesz az isteni természetnek, telve lesz Isten szeretetével. Erről mindenki fel fogja ismerni, hogy az ő tanítványai vagyunk, ha szeretettel vagyunk egymás iránt. Ha egy kicsit jobban megvizsgáljuk ezt az Urunk által kimondott verset, és talán egy kicsit tovább is írjuk, akkor ez azt jelenti, mindazok, akik nem tudják úgy szeretni egymást, ahogyan Isten szerette őket, nincs joguk ahhoz, hogy az ő tanítványainak neveztessenek, vagy nevezzék magukat. Erről fogja mindenki felismerni, hogy ti az én tanítványaim vagytok, mondja mi Urunk. Lehetünk mi Branham testvér tanítványai, lehetünk a Frank testvér tanítványai, lehetünk bármelyik testvér tanítványai. Jánosnak is voltak tanítványai, a Bibliában meg van írva. A tanítvány azt jelenti, hogy növendék, követő, valaki, akit valahol tanítanak valamire, az úgymond egy tanítvány. Én azonban szégyelném magam az Úr visszajövetelének napján, ha akár csak egy ember is, aki az ége hirdetés hallatán ott ült, és csak lelkesedésből üldögélt volna az isteni elhivatottság előtt, és nem lett volna Jézus tanítványa. Én azt szeretném, hogy mindenki a Jézus tanítványává váljon. De hiszen az ő tanítványai nem az én tanítványaim. Mi tanítani valóm, vagy mondani valóm lenne nekem számotokra bármiben is? Egyáltalán semmi. Én is ugyanúgy belehelyezem magam abba, ami mondva van, mint ti a sorokban, és ugyanúgy hallgatom az Úr szavát. Hadd legyünk az Úr tanítványai. És ha azok vagyunk, akkor megvan bennünk az egymás iránti szeretet is. És akkor mondjuk neki, ó, ha tudnád, igen, ha tudnátok, hogy mit tett értetek Isten, elfelejtenétek, hogy mások mit tettek értetek. De hadd olvassunk tovább. Pontosan ugyanezt találjuk ma is az ajándékokkal kapcsolatban. Ez az oka annak, hogy Isten nem bízhat túl sok emberre szellemi ajándékokat, mert nem tudják, hogyan kell bánni velük, ezért nincs belőlük több ma sem. Aztán azt is megállapítjuk, hogy a szellemi ajándékoknak sok utánzata van, de nem hiszem, hogy ez a mi gyülekezetünkben így lenne. És ezért hálás vagyok. Én nem hiszem, hogy itt utánzatok vannak, hanem azt, hogy valódi ajándékok vannak, de tudnunk kell, hogyan használjuk ezeket, hogyan kezeljük ezeket az ajándékokat. Ha valami jót akartok kezelni, az olyan, mintha egy főnöknek dolgoznátok. Mint amikor az első munkahelyeteken elkezdtetek dolgozni. Akkor hajlandóak voltatok követni az utasításokat, eleget tenni azoknak. És ennek eredményeképpen a főnök bizalmat kapott irántatok, és továbbra is előléptetett benneteket. Én hiszem, hogy most elérkezett az idő arra nézve, hogy a gyülekezet megtanulja, hogyan kezelje azokat az ajándékokat, amelyeket Isten ad nekünk, hogy még nagyobb dolgokat bízhasson ránk, mint amivel már rendelkezünk. De nem tudunk előre haladni, ha olyanok vagyunk, mint az az ember, akinek újra és újra el kell mondani minden egyes lépést. Vegyük fontolóra ezt, és a prófétai szellem allá van vetve a prófétáknak. Ezt mondja a Szentírás. Ha egy olyan emberrel vagy egy olyan nővel találkozol, akit helyre kell igazítanotok, és az illető felháborodik, annak ellenére, hogy a Szentírási igazságot ismertetétek meg vele, az azt mutatja, hogy az a szellem, amely rajtuk vagy bennük van, nem Istentől való. Mert a Biblia azt mondja, hogy a próféták szelleme, vagy a profétálás, továbbá tanúságtétel is, a nyelveken való szólás és a prédikálás, stb., és a nyelveken magyarázata is olyan, mint a profétálás, a profétáknak van alárendelve, és az íge a proféta maga. Felismerjük tehát, hogy nincs rendben, ha egy férfi vagy egy nő felugrik és kimond egy üzenetet, miközben a prédikátor az emelvényen áll, bármennyire is szeretné ezt megtenni. Vagy nem tudom, hogy ma mennyire tudunk ebben még tovább menni, de holnap délelőtt Isten segítségével isteni rendbe fogjuk ezt hozni, ezeknek a kijelentéseknek a segítségével. És még egyszer mondom, nagyon örvendetes lenne, ha mindannyian egy engedelmes szívet, egy készséges szellemet kapnánk. Meghajolnánk az Úr előtt, és azt mondanánk, én Istenem, annyi éven át egy atyai és kegyelmes módon szóltál hozzánk, megőriztél minket, idáig jutattál minket, most pedig, mint felnőttek, mint Isten érett gyermekei, mint olyanok, akik az érett férfiasságra eljutottak Jézus Krisztusban. Olyan dolgokat akarunk tőled kapni, amelyeket eddig még nem kaptunk. Uram, most már bíz bennünk, megértettük a te tanításodat, mostantól kezdve követni fogjuk a te utasításaidat. Megbízhatsz bennünk. És ha ez így van, akkor szeretném ugyanezt a szót használni, akkor számíthatunk arra is, hogy Isten hatalmasan megállt minket. Vagy azt gondoljátok, azt gondolja valaki, hogy az Úrnak egy erőtlen gyülekezetre van szüksége, vagyon egy olyan gyülekezeten keresztül megtiszteltetés érje az ő nevét, és az ő ígéje megőrűsítést nyere, amelyben nem tud tanúságot tenni önmagáról, mint az élőről, de hiszen soha is sohasem. Isten gondoskodott arról, hogy az új szövetségi gyülekezet mintázata a korai kereszténységből, az apostolok idejéből leírásra kerüljön, és nekünk ehhez kell mérnünk magunkat. És elég őszintének kell lennünk ahhoz azt mondani, Uram, mi még nem vagyunk olyanok. És aztán hitben azt is mondjuk, hogy nem sokára a te kegyelmed által olyanok leszünk, mint ők. Lehet, hogy egyeseknek ez furcsának tűnik, de én teljes szívemből hiszem, hogy az Úrnak végül is lesz egy gyülekezete, kihívott, külön választott, megtisztított, megszentelt, felkészített a végzendő szolgálatra, mint egy szív és egy lélek, isteni szeretettel egymás iránt, egymásért, egymás között, hogy teljesen nyilvánvalóvá lehessen, hogy Jézus igazi tanítványai vagyunk, mert ápoljuk az egymás iránti szeretetet, és a szeretet soha nem ér véget. Minden megszűnhet, minden emberi, még a szellemi ajándékok is, így áll írva az 1. Korintus 13-ban, megszűnnek. De a szeretet soha nem szűnik meg. És a 14. fejezet 1. versében pedig közvetlenül ez áll írva, törekedjetek a szeretetre, és fáradozzatok a szellem ajándékait megkapni, hogy tudjátok, vagy leginkább, hogy profétálhassatok. Isten mindezt akarja, de az ő rendjében, a Szent Szellem vezetése és ihletése alatt történjen. Csak ott épülhet fel az Úr gyülekezete, ahol maga Isten munkálkodik. És én ebben a kegyelem általi szellemi építésben részt szeretnék venni. Szeretnék részt venni abban, amikor az Úr kinyilatkoztatja magát. Szeretnék részt venni abban, amikor beszél, amikor helyreigazít, amikor rendre utasít. Szeretnék részt venni abban, amikor kiárasztja az ő szellemét. Szeretnék részt venni abban, amikor munkálkodik, amikor megállt. És szeretnék részt venni abban is, amikor visszajön, hogy hazavigye az öveit. Szeretnék részt venni abban, amikor a menyegző ünnepség zajlik. Mindig részt szeretnék venni abban, amikor az Úr tesz valamit. Semmi mulasztás vagy befejezetlenség ne legyen. Kegyelemből, csak kis kegyelemből lehetünk ott, vagy leszünk ott. És végül hadd mondjam el, hogy kivel fogja Isten befejezni az ő művét. Azokkal, akik a saját munkájukkal a végére értek. Mindaz, aki a saját útját, a saját munkájával foglalatos még, és azt folytatja, nem lesz képes Istennel együtt haladni. Az isteni és az emberi nem fog összekapcsolódni. Ugyanúgy, ahogyan az emberi magyarázatok és az íge emberi értelmezéseit nem lehet összekeverni és összeegyeztetni magával az ígével, ugyanúgy nem lehet majd összekeverni és összeegyeztetni azt sem, amit az emberek tesznek, és azt, amit Isten tesz. Hiszen az, amit Isten tesz, az sokkal magasabb rendű, mint amire mi képesek lennénk. De Isten mégis felhasználja még mindig az embereket. És képzeljük csak el, hogy téged és engem akar felhasználni erre. És remélem, hogy senki sem ül itt, és nem gondolkodik magában úgy, nos, talán Isten majd kiválaszt néhányat magának, és akkor majd összejön a dolog valahogy. Isten nem fog kiválasztani néhányat magának, Isten éppen téged akar kiválasztani, nevezetesen minden egyes egyént, ahogy olvastuk, akinek a szellem kinyilatkoztatása megadatik. És akkor talán, ha önmagunkra tekintünk, valóban azt mondjuk, Uram, hogyan is legyen ez? És akkor semmi sem fog történni. Viszont amikor az Úrra nézünk, és azt mondjuk, történjék velem a te szavad szerint, ahogy mondtad, ebben rejlik az egész titok. Mária is azt mondta először, de hiszen nem tudok férfiról, hogyan is legyen ebből valami, és aztán, amikor rájött és felfogta, a Szent Szellem el fog jönni rád, és azután megállapítás, történjék velem a te szavaid szerint. Ó, üdvös állapotban van az, aki itt. Itt van ez a titok. Ha önmagunkra nézünk, igen, akkor hogyan is legyen? És akkor meghalljuk az isteni választ, és így válaszolunk. Uram, úgy legyen velem, ahogyan megmondtad. Úgy legyen velem, ahogyan a te szavad kijelentette. Így teljesedett be az ígéret Krisztussal, vagy Krisztuson, és így fog beteljesedni a gyülekezettel, a gyülekezeten, és a gyülekezet által is. Ma este hitben így szólunk a mi Istenünkhöz. Történjék velem a te ígéd szerint. Történjék velem úgy, ahogyan ígérted, úgy tedd meg velem, teljesedjék be a te művét mindannyiunkban, és a Golgotán kinyilatkoztatott, és pünköstkor kiárasztott szeretetedet a Szent Szellem által hadd jöjjön be a szívünkbe. És Isten már is elérte az ő fennhatóságát, és meg fog áldani bennünket az ő kegyelmének gazdagságából. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hűséges Istenem, hogy te veled van dolgunk, a te ígéddel, a te igazságoddal, igazságosságoddal, a te ígéreteiddel, amelyeket adtál. Isten ígéretei megmaradnak, nem ingadoznak örökre. Jézus vérrel pecsételte meg azt, amit megígért az ő ígéjében. Hűséges Uram, Te megadtad az ígéreteket a Te népednek, a Te vérrel megvásárolt sokaságodnak, mint ilyenek ma este itt állunk a Te szent színed előtt. Köszönjük Neked a dicsőséges ége üzenetet, a visszaszolgáltatást, a helyreigazítást, a tanítást, a bevezetést. Halleluja! Fogadd el a magasztalást és a tiszteletet, a dicsőítést és az imádatot. Hűséges Uram, koronázd meg Te magad a tanítást, és ajándékozz meg azzal a kegyelemmel, hogy minden leckét megértsünk, hogy legbensőbb lényükben megragadjuk, és ne felejtsük el újra, hanem tartsuk meg. És amikor szükség van, hogy alkalmazzuk, meg legyen nálunk, hogy minden a Te akaratod szerint, a Te szellemed vezetése alatt történjen. Hűséges Uram, Te megerősítettél engem is a hitben. Köszönöm Neked ezt. Ó Istenem, mennyi fáradtságot vállalsz magadra, mi érettünk. Hűséges Uram, kik vagyunk mi? Bor és hamu, és mégis isteni életet helyeztél el belénk. Uram, együtt kérjük tőled a Te szent szellemet kiáradását, és együtt is megköszönjük Neked, hogy megajándékozol minket vele, mert Te megígérted. Halleluja! Dicsőség és tisztelet legyen a Tied. Te vagy az, aki megadod a korai és a késői esőt a megfelelő időben. Te vagy az, aki tanítást nyújtasz. Te vagy az, aki megengeded, hogy eljöjjön az idő, amikor az útmutatást alkalmazzuk, és mi azt tehetjük, amire Te elrendeltél minket, mint Isten országának munkatársai. Hűséges Uram, Te vagy a fej, mi pedig a tagok. Imádkozunk mindazokért, fogadj el bennünket, és áldj meg minket, mindannyiunkat, mindazokkal együtt, akik ma nincsenek itt. Hűséges Istenem, Te ismered a Tieidet, Uram, vezesd őket, szeretet megváltó, tarts Te igényt rájuk, Uram, ez egy dicsőséges nap, egy felszabadulási esztendő, nem egy 365 napos év, hanem a kegyelem esztendeje, ahogyan azt a Lukács 4-ben meghirdetted, vagy kijelentetted, ez a kellemetes esztendő, halleluja, az üdvösség, a kegyelem napja. Fogadd el a hálát érte, hűséges Istenem, kérlek, hogy vegyél el tőlünk minden fanatizmusságot, minden emberi lelkesedést, minden félreértést, minden önszántunkat, de ajándékozz meg hittel a szívünkben, hogy rendelkezésedre bocsássuk magunkat, hogy igent mondjuk. Fogadj el minket, Uram, úgy, ahogy vagyunk, és munkálkodj a Te ígéd, a Te véred és a Te szellemed által mindannyiunkban, a Te szent neved dicséretére, tiszteletére és dicsőségére. Te meg fogod tenni, köszönöm Neked. Halleluja! Tisztelet, dicsőség és magasztalás a Te szent nevednek. Amen.